Eszterházi Podcast.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Eszterházi Podcast. Én Pócsik Attila vagyok, mai vendégünk Hegyi Ádám, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szőlő birtokának birtokigazgatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Azt talán mindenki előtt ismert, hogy az Egri Egyetemnek van egy szőlőbirtok a kőjüktetőn, egy hozzákapcsolódó kutatóintézettel, ami most már ismét Egeré, illetve az Egri Egyetemé. Mekkora ez a szőlőbirtok, mit kell róla tudni?
Hát a szőlőbirtok az már 8 éve tartozik az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemhez, vagy hát természetesen a jogelődjéhez. 25 hektáron gazdálkodunk, ettől jóval nagyobb földterület áll rendelkezésre, de azok a területek még betelepítés alatt állnak, vagy felújítás alatt állnak. 25 hektár olyan területünk van, ahol szőlőt művelünk. Ennek körülbelül az egyötöde az nagyon erősen kísérleti vonatkozású, tehát génbank vagy olyan kísérleti terület, ahol olyan fajta vizsgálat zajlik, ami nem teszi azt lehetővé, hogy a termést leszüreteljük és bort készítsünk belőle, de 20 hektárról szüretelünk termést.
És mit szüretelnek?
Hát különböző szőlőfajtáink vannak, és elég sok, mert ugye szőlőnemesítés zajlott a területen nagyon sokáig. Nagyjából olyan 20-25 szőlőfajtánk van, ami akkora méretű, hogy ez már számottevő és önálló bort lehet belőle készíteni. Ebből jóval kevesebb a fehér szőlőfajta, hiszen a kutatások, amik zajlottak korábban, azok inkább a kék szőlőre koncentráltak. Van nagyon sok hagyományos magyar fajtánk, de van sok külföldi fajtánk is. Azon, ami érdekes, hogy nem csak a fajták, hanem a fajtán belüli változatokban is igen színes a terület, ezeket klónoknak hívjuk, szőlőklónoknak. Nagyon sok ilyen klónunk van különböző ismert fajtákból, kékfrankosból, Cabernet Sauvignonból, Chardonnayból, Leenka klónjaink is vannak, Kadarka klónjaink. Ez nagyon színessé teszi a változatokat, hiszen akár egy klónból is lehet bort készíteni, tehát egy fajtán belül különböző klónokból, ami nagyon különböző tud lenni.
A fő cél a kutatás, vagy a borkészítés? Vagy a kettő teljesen összefügg?
Sőt, még az oktatás is bejön harmadik lábként. Szóval az a fő cél, hogy ez a három, a kutatás, az oktatás és a termelés, az nagyon jól együtt tudjon működni, ne legyenek olyan akadályok, amit az egyik terület a másik elé gördít, ugyanakkor mindenki elég felülethez jusson. Ugye nagyon sok kutatásunk szól például a szőlőkortanról, ami azt kéri, hogy legyen olyan területünk, ahol megjelennek a betegségek erősen, amiből tudunk mondjuk mintát gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy van olyan terület például, amit nem permetezünk egyáltalán, és ott nagyon erősen jelen van a bizonyos kórokozó. Például a lisztharmat olyan, hogyha az megtelepszik egy ültetvényben, szokták úgy is fogalmazni, hogy a lisztharmatot az ember saját magának termeli meg, tehát hogyha valamelyik ültetvény részben az erős fertőzés megjelenik egy évben, akkor azt éveken keresztül nehéz lenne onnan kiirtani, de mi nem is tesszük, hanem hagyjuk ezeket a területrészeket egy kicsit fertőzöttebbnek. Nyilván innen nem tudunk jó minőségű gyümölcsöt, vagy inkább semmit nem tudunk szüretelni, de a kutatásokat szolgálja az, hogy innen lisztharmatot tudunk úgymond szüretelni, tehát lisztharmat mintákat lehet például onnan gyűjteni. Ez más kórokozókra is igaz. Azért igyekszünk nem ilyen fertőzési gócként szolgálni a borvidéken. Például a peronospora viszont egy olyan kórokozó, ami a széllel el tud terjedni akár több kilométerre is, ezért ilyen hosszú távon fenntartott peronospórás ültetvényünk például nincsen, de sajnos az Egri borvidéken vannak jelen elhagyatott szőlőültetvények, ott a kőjüktető dűlő szélén is, amik nem hozzánk tartoznak, hanem más a tulajdonosa, és az elhagyatott szőlőterületek tipikusan ilyen peronospóra források, úgyhogy ezért ez van, és azért nem teszi tönkre a borvidéket, de igyekszünk ezeket nem megtermelni magunknak.
És bort 2016, tehát 8 éve készítenek, amióta az egyetemé a birtok?
Így van, 8 éve készült el az első, a 2016-os évjáratú Egri csillag, ami palackba került és forgalomba került Eszterházi név alatt. Ugye nagyon sok különböző olyan tervünk volt, hogy milyen név és milyen arculat alatt fognak ezek a borok a forgalomba kerülni, és hát ennek nagyon hosszú idő kellett, talán mostanra érett ez meg.
Mostanra megérett, hiszen tavaly ősszel megjelent az Akadémia mint brand, ez egy borcsalád.
Igen, igen, tehát sok év és sok különböző variáció kellett ahhoz, hogy megtaláljuk azt, ami igazán jól jelképezi az egyetemet, a birtokot, a hitvallását az egyetemnek, illetve a főegyházmegyének a hitvallását is. És ez tavaly ősszel jelent meg, tavaly ősszel debütált, októberben, Akadémia a borászatnak a neve, tehát aki ezzel a borászattal találkozik, az az egyetemnek a borászata. Különböző borkategóriákat, borcsaládokat fogalmaztunk meg az akadémia márkanéven belül. Ezeket a borcsaládokat különböző célközönségnek szánjuk. Az EGRI termékskálán, tehát az EGER-ben készíthető borok közül ezek különböző szinteket képviselnek.
Ez egy piaci történet, vagy inkább az egyetem saját magának készíti ezt a bort reprezentációs céllal?
Hát ugye az a célunk ezzel, hogy mi létrehoztunk egy szép brandet, úgy gondolom a címke is mutatja, hogy ez egy szép, nagyon jól mutató címke, talán jó hangzónak is, én jó hangzónak gondolom az akadémia, ugye ez azért külföldön is mindenki érti, hogy miről van szó, hogyha elmesélem azt, hogy mi egyébként egy egyetem vagyunk, akkor azt is értik, hogy akkor honnan ez a név, tehát ez egy jó ötlet, jó brand name. Az, hogy mi a célja annak, hogy ez létrejött, az kettős. Az egyik cél az, hogy természetesen termeljünk a piacra, hiszen 25 hektáron azért meg lehet annyi szőlőt termelni a kutatások, oktatás mellett, hogy jusson palackozásra és úgymond értékesítésre is borunk jócskán. Tehát ez azt jelenti, hogy az első akadémia borok, amiket lepalackoztunk, ebben a három kategóriában, amit említettem, ez 65 ezer palack volt összesen, azért ez nem olyan kevés. Úgyhogy ezt abszolút értékesítési célra szánjuk. De természetesen a reprezentáció is fontos, hiszen szeretjük a saját borunkat kóstoltatni, vagy ajándékba adni a vendégeinknek, és az egyetemen azért sok vendég megfordul. Látom a bor, tehát azokból a számokból, hogy más szervezeti egységek például mennyi bort kérnek, igényelnek, abból látom, hogy ez nagyon szeretik ezzel mutatni azt, hogy nekünk van sajátunk. De az is célunk azzal, hogy egy saját borászatot üzemeltetünk, hogy a jelen vagyunk a piacon, ismerjük a másik termelőknek az aktuális helyzetét, találkozunk velük olyan fórumokon, amik egy EGRI borászat életébe egy megjelenést mutatnak, például egy EGRI Csillag Weekend lesz a következő ilyen esemény, vagy bármelyik ilyen boros rendezvényen, kiállításon, találkozunk velük borversenyeken, találkozunk velük boros témájú egyesületekben, közösen együtt dolgozunk, és ezzel látjuk azt, hogy mik az ő hétköznapi problémáik, kihívásaik, és így a kutatásaink során ezt figyelembe tudjuk venni, illetve a velük való kommunikáció itt sokkal egyszerűbb, mert tudják azt, hogy mi is ugyanabban a cipőben járunk bizonyos szempontból, és jobban egy nyelvet tudunk beszélni, tehát nem válunk ilyen elefántcson, toronyban ülő kutatókká, és valami elméleti kutatást folytatunk, aminek semmi gyakorlati haszna, hanem apró pénzre váltjuk azokat az eredményeket, amiket tudunk. Nyilván ez egy nehéz folyamat, tehát a tudástranszfer ez egy külön terület. Az, hogy egy kutatás a hétköznapi gyakorlatba gyakorlati alkalmazhatóvá váljon, azért az egy komoly folyamat, és annak nagyon sok lépése van, és vannak olyan szervezetek, akik csak ezzel foglalkoznak, de azért amit tudunk, apró gyakorlatokat, azt beültetünk a hétköznapi területre is.
Ha van az egyetemnek a bora, és ezt mondjuk ajándékba is adják, vagy egy nagykövetnek odaadják ajándékba, akkor az a birtokon, a borászokon teher, vagy inkább motiváció, hogy gyakorlatilag az egyetemi színvonalat kell képviselni a palackban lévő terméknek is?
Hát én azt gondolom, hogy a jelenlegi csapat, aki ott dolgozik, mindenképpen ezt motivációként éli meg. Szakmailag egy feladatot jelent természetesen, hogy elég jónak kell ahhoz lenni, hogy ajándékba tudjuk adni magasrangú emberek számára is. Úgy gondolom, hogy ez az arculat, ez az új címke, új megjelenés, új nehéz, komoly palackok, ez mindezt szolgálja, hogy szép ajándék legyen. És a kollégák is nagyon pozitívan fogadták azt, hogy egy ilyen szép csomagolásba fog megjelenni ez a termék, amin ők ez az év során dolgoznak, és ez őket motiválja, amikor az első palackokra felkerültek a címkék, és meg tudtuk mutatni azt az igazi valójában, ugye ezek nagyon bonyolult nyomdatechnológiával készülő címkék, nagyon sokrétű, komplex technológiával, és ezeket próbanyomtatásban lehetett ugye látni, hogy majd hogy fog mutatni, de igazán a végső verzió mutatott, és amikor ezeket megmutattuk, hát nagyon büszkék voltak arra, hogy na igen, ez szép lett, ez szívesen. Szívesen dolgozunk azért, hogy ebbe a palackba a lehető legjobb bor kerüljön.
A lehető legjobb. Érdekes, hogyha megkérdezünk egy kis termelőt, hogy melyik a legjobb bor, valószínűleg azt mondja, hogy a sajátom az ember. És, de gondolom az egyetemi borokat is ugyanúgy meg kell mérettetni. Nem csak gondolom, mert láttam, hogy a borvidéki borversenyen is például megjelentek ezek a borok.
Igen, igen. Hát úgy gondoljuk, hogy ott kell legyünk az összes olyan borversenyen, amit ma számon tartanak Magyarországon, Európában, vagy az egri borvidéken. Tehát ott kell legyünk azokon a borversenyeken, ahol a többi termelő is ott van. Mutassuk meg, hogy a mi borunk az ugyanolyan kategóriát képvisel, ugyanolyan jó, mint a többieké. Az nyilvánvaló, hogy egy olyan cég, aki csak a borászattal foglalkozik, mellette nem egy egyetem, és nem oktat, és nem kutat, hanem a borászatra koncentrál, ő kiélez mindent annak érdekében, hogy ezeken a versenyeken a lehető legjobb eredményt érje el, de mi is megteszünk mindent ezért, és nem gondoljuk, hogy ez, hogy nekünk ez egy ilyen másodlagos feladat, sőt, a birtokon dolgozó kollégáknak és nekem ez elsődleges feladat, hogy olyan szintű borok készüljenek, amik ezeken a versenyeken megállják a helyüket, és igen, boros kiállításokra, versenyekre, gyakorlatilag minden olyan elérhetőre, amire úgymond szokás a borvidéken, arra mi is nevezünk.
Sőt, márciusban nemzetközi szintéren is megjelent a pincészet.
Igen, igen, a világ talán legnagyobb, én úgy gondolom ez a legnagyobb boros kiállítás, a Düsseldorfban a Provine. Ez már nagyon sok éve megrendezésre kerülő boros kiállítás, ez egy hatalmas kiállítás, és idén felmerült a borvidék több borászatában, illetve hát az Egri Borműhely Egyesület bizonyos tagjainak az ötlete volt az, hogy egy közös egri standon jelenjünk meg. Ugye ezen a kiállításon van egy magyar stand, arra a magyar standra meghívást kapnak bizonyos borászatok, vannak köztük egri borászatok is egyébként, de ugye sok borvidék van Magyarországon, 22, több mint Vármegye, tehát nem tud olyan sok egri borászat megjelenni. Illetve ugye ez egy ilyen közös stand, tehát viszonylag nagy területű, de mivel ott van a többi borvidék is, így nincs kiemelve, tehát nincsenek borvidékek kiemelve. És mi úgy gondoltuk, hogy az nagyon jó volna, hogyha emellett, egyébként szó szerint ez mellett volt a mi standunk, a magyar stand mellett volt az egri stand, emellett mi megjelenünk egy külön standon, képviselve azt, hogy Egerben van egy olyan bor, amiről a borvidék nevezetes, az egri bikavér, és nem csak a borászatokat, nem is igazán a borászatokat képviseltük, hanem a bikavért, illetve az egri csillagot is természetesen, és megmutatjuk azt, hogy van egy ilyen bor, és így megjelentünk a Provine-on egy ilyen közös standon, aminek része volt az Akadémia birtok is.
És milyen volt a visszajelzés?
Hát ez egy érdekes kiállítás. Ez egy olyan kiállítás, ahol borkedvelők, csak ilyen fogyasztók nem vehetnek részt. Tehát nincs olyan jegykategória, hogy taster vagy fogyasztó. Olyan jegykategóriák voltak, hogy kereskedő, kiállító, tehát borászatok, vagy sajtó, és semmi más. Ez azt jelenti, hogy azért lekorlátozódott a résztvevők száma. Tehát nem volt az, mint egy normál, átlagos boros eseményen, hogy hömpölyög a tömeg, és kóstolják a borokat, hanem mindenki csak szakmai kóstoló volt. Ez egy hatalmas területen lévő kiállítás. A nagyobb országoknak, Spanyolország, Olaszország, Franciaország külön csarnokuk volt. Ez egy hatalmas csarnok, tehát olyas, mint a Hung Expo Magyarországon, olyat kell elképzelni, és egy csarnokban volt Spanyolország, kettő csarnokban volt Franciaország. Tehát hatalmas területen helyezkedtek el ezek a több ezer négyzetméteren ezek az országok. Ehhez képest nyilván a magyar stand az az egyéb bortermelő országok között szerepel, tehát itt volt például Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Albánia, stb. Abban a csarnokban helyezkedtünk el, és egy viszonylag kis területen, a csarnokon belül, az egri stand meg ehhez képest még kisebb volt. De úgy gondoljuk, vagy úgy látjuk így a többi borászattal, akikkel képviseltük a borvidéket, hogy az, hogy először megjelenünk egy ilyen nagy kiállításon, és nagyon sok pozitív érdeklődő volt, olyan, aki ismerte Egert, de már régen kóstolt bort, olyan, aki nem ismerte, de megtetszett neki ez a történet, hogy egri bikavér és egy borvidéknek van egy házasított bora. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a világ különböző részéről származó kereskedőktől, vagy borász kollégáktól, vagy sajtóképviselőitől, úgyhogy abszolút sikeresnek mondható, de nyilván ebbe országos bormarketing cégek, vagy stratégák hatalmas energiát tesznek, és éveken keresztül képviselik ugyanazt a márkát, tehát ez az első megjelenés, ez az első lépés volt. Azt a tapasztalatot tudtuk leszűrni, hogy megéri itt megjelenni, és szeretnénk megjelenni a jövőben is, hogy erősítsük a nemzetközi láthatóságunkat.
szóba került már korábban az Egribor műhely neve is, meg egyáltalán itt az Egriborvidék és a termelők. Hogyan fogadtatja el magát egy viszonylag új pincészet, egy 8 éve létrejött pincészet a termelőkkel? Itt azért biztos, hogy ha megjelenik valaki új, akkor le kell tenni valamit az asztalra, és nem csak egy palackot, hanem egy olyan tartalmat kell letenni, ami miatt azt mondják, hogy rendben, elfogadunk, bemutatkozhatunk közösen.
Hát én azt gondolom, hogy az Egri borvidék az egy nagyon jó környezet. A borász kollégák, a többi borászat nagyon befogadó. Főleg, talán ez még kiemeltebben igaz azokra a borászatokra, ahol a fiatalabb generáció, tehát a rendszerváltás óta már a második generáció, mert gyakorlatilag ezek a borászatok a rendszerváltáskor kezdtek el kinőni, és a 90-es években alakultak meg hivatalosan a jelenlegi formájuknak a kezdeményeként, és azóta fejlődtek, és ugye több esetben már a második generáció is ott dolgozik, vagy ő viszi a vállalkozást. Tehát a fiatalok között is van egy nagyon erős összetartás, de a borvidéken belül is van egy jó összetartás. Jól tudunk kommunikálni a nagyobb borászatok és a kisebb borászatok. Természetesen vannak ellenkező érdekek, mert egy nagyobb borászat több nagyobb palacszámban, de olcsóbb bort készít általában, egy kisebb termelő kisebb palacszámban, de általában drágábbat, ugye más a szőlészeti, más a borászati cél. Ezek a különbségek léteznek. Nyilván a mai világban ebben a hatalmas versenyben egy nagyobb borászat versenyképesebb tud lenni a hazai piacon, a diszkontok esetében, külföldi piacra is könnyebben eljut, hiszen nagyobb volument képvisel, de azért a bor az egy olyan termék, hogy néhány száz palackkal vagy néhány ezer palackkal is érdemes külföldre kitekinteni, mert az ember sikeres tud lenni. Én azt gondolom, hogy ha ennek a csapatnak a részei akarunk lenni, és segítjük, teszünk azért, hogy ez a közösség fejlődjön, együtt fejlődjön, akkor nagyon könnyen befogad, és nagyon jó fogadtatásban részesülünk. Mi úgy gondolom, hogy mint egyetem, mint akadémia birtok, mint két szerepben teszünk ezekért a közösségekért. Például itt a Proványos megjelenésen az egyetem grafikusai készítették el a standnak az arculati tervét. Nyilván teljesen ingyen, ez egy közösségi hozzájárulás volt ehhez a megjelenéshez. Ezt szívesen elvállaltuk, a résztvevőknek tetszett a standnak az arculata, megszavazták, hogy akkor legyen ez, és ugye ez került legyártásra, ez képviselte az Egri borvidéket.
Visszakanyarodok még egy kicsit az akadémia birtokhoz, mert hogyha a Proványon azt mondjuk, hogy ha Eger, akkor Bikavér, akkor nyilván az akadémiának is az ászlósbora a Bikavér kell, hogy legyen, de miután a kölyüktetői birtokon nagyon sok fajta van, hogyan állították össze a szortimentet?
Hát ahhoz, hogy egy jó szortiment ki tudjon alakulni, ami a piacon is működik, meg is lehet termelni, és minden évben meg lehet termelni, ahhoz ezt jól át kell gondolni. Tehát ez nem működik úgy, hogy megkóstolom, hogy melyikek a legjobb borok a pincébe, és akkor most azokat palackozom le, meg jövőre is megkóstolom, és akkor majd azokat. Ez egy pici pincészet számára talán működik, de úgy gondolom, hogy az sokkal működőképesebb, hogyha egy jó termékstratégiát kialakítunk. Egerben azért van egy olyan adottság, ami ezt megkönnyíti, nem kell a nulláról kitalálni, hiszen van két olyan termékünk, ami igazán egri, az ugye az Egri csillag, a fehér házasítás, és az Egri bikavér, a vörös házasítás. Hogyha azt felvállalja egy pincészet, hogy erre a két termékre épít, magyarul csak ezeket a borokat készíti, vagy javarészt ezeket a borokat készíti, akkor az illeszkedik egy borvidéki stratégiához, jól kommunikálható, úgy gondolom, hogy hiteles, meg egyedi a világban, mert hát csak Egerben van Egri bikavér. Úgyhogy mi így döntöttünk, illetve ezt az egyetem vezetősége és az érsekség jelenlévő képviselői egy megbeszélés során, ahol a borokat az első palackokat, amik már az új arculatba lettek felöltöztetve, és az új borok kerültek a palackokba, ezeket megkóstolták, ezen a kóstolón erre a döntésre jutottak, mindenkinek egybehangzó véleménye volt, hogy akkor képviseljük az egri termékeket, házasított borokat, csillagot és bikavért készítsünk. Ez nem azt jelenti, hogy sose lesz egy-két olyan bor, ami egy fajta bor, például van egy chardonnay borunk is, ami nagyon finom, hordós élelősű chardonnay, teljesen úgymond idegen a borvidéki terméktől, lehet ilyet készíteni, más borászatok is készítik, én is személy szerint nagyon kedvelem az ilyen típusú érlelt fehér borokat, de nyilván nem ez az a bor, amit egy proványon meg kell mutatni, el se vittük oda-oda is, egri csillagot és egri bikavért vittünk csak. Tehát az a stratégia, hogy csillagot és bikavért készítsünk, és ezeket különböző szinten mutassuk meg. Ugye mind a két terméknek van három lehetséges kategóriája, a klasszikus, a superior és a grand superior. És nekünk az a célunk, hogy mind a két termék esetén, mind a három kategóriában legyenek boraink, ez minimum 6 bor, de még akár több is lehet egy kategórián belül a jövőben, és ez úgy gondolom egy szép szortiment, jól mutatja azt, hogy pusztán házasítással milyen színes borkínálatot lehet létrehozni a borvidéken.
Ha már jövő, a 25 hektáros birtok egyaránt szolgálja az oktatást, a kutatást és a borkészítést. Ugyanakkor ez a hármas cél, ez nem korlátoz? Mi lehet itt a következő lépcső? Most már van egy szép márka, az akadémia, az arculathoz méltó borok is megvannak. Hogyan lehet tovább fejlődni?
Hát nagyon sok területen lehet még fejlődni, vagy kell is fejlődni, úgy gondolom. Ugye a birtokon a szőlőterületek egy része újabb, de van egy része, ami már nagyon idős. Ezeknek egy része igazán értékes, mert olyan fajta változatokat, például Cabernet Sauvignon, meg Cabernet Franc klónokat tartalmaz, amik csak ezen a területen vannak így egymás mellett ugyanolyan korú, ugyanolyan stílusú ültetvényben jelen. Tehát ezt ebben a formában én úgy gondolom újra kell telepíteni, hogy megmaradjanak ugyanezek a klónok ugyanilyen felosztásban. Egyébként ez a borvidék legidősebb Cabernet ültetvénye, 60-as években telepítették. Úgyhogy vannak olyan dolgok, amiket úgymond át kell menteni. De vannak olyan ültetvényrészek is, amik pusztán előregettek, ma már nem olyan népszerű fajtákat tartalmaznak, például Blauburger. Abból, mondjuk Blauburgerből pont éppen abból a fajtából van 3 hektárunk, ami talán túl sok ebből a 25-ből. Ezt a területet lehet csökkenteni a legidősebb terület, ilyen fajta területeknek a kivágásával, és a helyére mondjuk telepíthetünk olyan fajtákat, amiből hiányunk van. Ugye fehér szőlőnk csupán a terület 20%-a, úgyhogy ebben szeretnénk fejlődni, és olyan fajtákat, amiket egyébként kutatási téren is dolgozunk vele, furmint vagy hárslevelű, azokat szeretnénk például egy idős blauburger tábla helyére eltelepíteni a közeljövőben. Vannak olyan területeink, ahol jelenleg nincsen szőlő, ezeket is szeretnénk betelepíteni. Ennek egy részét egyébként a génbanknak a továbbbővítésével tervezzük, hogy minden olyan fajta ott legyen a kölyüktetőn, ami egyáltalán szóba kerülhet a gerben ma vagy a jövőben, ugye a klímaváltozás szempontjából a jövőre is gondolunk, délebről származó fajtákat is bevonunk ebbe a génbank bővítésbe, illetve pusztán mai termelési céllal a népszerűbb fajtákat, amiket úgy gondoljuk, hogy a bikavérhez hozzá tud tenni, például a bikavér superior borunk, az ugye a legnagyobb rész kékfrankosra épül, de kadarka és sziráfajták azok, amik, illetve Cabernet Franc, azok, amik megadják neki azt a komplexitást, sokrétűséget, amitől ez nem egy klasszikus, hanem egy superior bikavér. Viszont kadarkából is nagyon kevés ültetvényünk van, kevesebb, mint 1 hektár. Szirából pusztán 8 sor, tehát ez is kevés. Úgyhogy ezeket a fajtákat szeretnénk bővíteni. A kékfrankost is szükséges bővíteni, hiszen annak is rengeteg változata van. És mi nagyon szerencsések vagyunk, vagy hát én szerencsésnek tartom magamat, hogy amikor 8 évvel ezelőtt a birtokot elkezdtem vezetni, akkor már létezett egy olyan 9 kékfrankos klónból álló gyűjtemény, amik nagyon jó változatok. De a nagyobb tábla kékfrankosok, nagyobb területű kékfrankosok, azok nem a legjobb változatok. Tehát a jobb változatokból szeretnénk bővíteni. Ugyanaz a kékfrankos fajta, de egy jobb változat, ami szintén azt szolgálja, hogy jobb boraink legyenek. Ezen a téren mindenképpen fejleszteni kell. Infrastruktúrális fejlesztés is szükséges, hiszen a gépek azért használva vannak és elavulnak, a tartályokat is használjuk. Talán most már a borászati cél más, mint 15-20 évvel ezelőtt, amikor a tartályok egy része beszerzésre került, több kisebb tételünk van, akkor egy-két nagy tétel készült, nagyobb tartályok vannak, 200 hektoliteres tartályok vannak, amik helyett jobb lenne mondjuk 5 darab 40 hektoliteres tartály, és ilyen jellegű fejlesztéseket tervezünk. Nyilván ezek nagyon költséges beruházások, nagyon át kell gondolni, helyigényűek, energiaigényűek, úgyhogy ezek nem pár hónap alatt megvalósuló fejlesztések, de azon vagyunk, hogy a forrást találjunk rá, és meg jó módon valósuljanak meg, és figyelembe vegyük vele a kutatási-oktatási igényeket is, tehát legyenek olyan méretű eszközök, amiket oktatási célra például lehet használni.
Piaci terjeszkedés is lesz? Elképzelhető, hogy a jövőben éttermekben találkozunk az akadémia borral?
Igen, mindenképpen cél az, hogy ez legalább egri szinten mindenhol elérhető legyen a bor, ahol nyitottak a vendéglátóhelyek arra, hogy a mi borainkat tartsák. illetve országos szinten is szeretnénk nyitni a kereskedések felé, és nyilván ma már úgy működik a borpiac, hogy nagyobb nagykereskedők, bornagykereskedők nagyon sok étterem felé terítenek egy adott szortimentet, aminek több borászat is része. Az éttermeket ma már nem egyesével kell elérni, bár van, aki így dolgozik, és így is sikeres, tehát így is sikeresnek lehet lenni, de az ilyen felgyorsult világban, ahol az ember egy nap alatt tud internetről rendelni egy kartonbort magánszemélyként is, az éttermeknek is ez az elvárása, és ez sokkal jobban működik akkor, hogyha egy budapesti székhelyű nagykereskedés a borokat tartja, és ő ki tudja szolgálni ezeket a kis palackszámú igényeket, mert hiszen nem fogunk elindulni autóval, mondjuk a Dunántúlra 6 palack borral, ez egyértelmű, hanem ma már ezeket meg lehet oldani logisztikai úton, kereskedőkön keresztül. Úgyhogy ez is cél, a külföldi terjeszkedés is cél. Nyilván az egy nagyon jó eredmény, hogyha valamelyik nehezen elérhető országban ott van a borunk. Az egri borvidéknek egyébként Lengyelország egy nagyon jó desztináció, hiszen régóta fennálló kereskedelmi kapcsolat van Lengyelország és az egri borok terén, de a legjobb piacok azért az Egyesült Királyság, vagy az Egyesült Államok, vagy akár a Távol-Kelet. Azért oda nehéz bekerülni, meg oda kell egy adott mennyiség, meg egyébként ahhoz az is kell, hogy legyen egy több éve fennálló jó történet. Ugye az akadémia sztori az elmúlt ősszel kezdődött, hogyha ez kitart és fejlődik, és folyamatosan hozza az eredményeket és jó borokat, akkor úgy gondolom, hogy ezek az országok is elérhetővé fognak válni, hiszen a termék az adott, az jó, a csomagolás is megállja a helyét. Ugye ma már nagyon fontos, legalább annyira fontos a csomagolás, mint maga a termék. Az az igazság, hogy ma már nincs olyan, hogy a termék nem olyan jó. Ma már ezt erős talán kimondani, de mindenki tud jó bort készíteni, tehát ma már hibás termék a piacon nem fogja megállni a helyét. A borok jók, a borászatok felismerték azt, hogy a technológiára fordítani kell, a humán erőforrásra is, tehát meg kell fizetni azt a szakembert, aki el fogja tudni készíteni a hibátlan jó bort. Az egyediség, az, hogy egy termék autentikus, az, hogy van valami olyan tulajdonsága, akár a származási hely, akár a készítési mód, akár csak a történet, ami mögötte van, ami egyedivé teszi, az fogja a többi termék fölé pozícionálni és kívánatosabbá tenni, de ma már a borok jók. Tehát nagyon ritkán találkozunk hibás borral, azért 20 évvel ezelőtt még ez nem volt ennyire erősen, biztosan kijelenthető, ma már a borok jók a palackokban.
Ha az elmúlt 8 évet nézzük, vagy akár csak az elmúlt ősztől is, hiszen most itt azért nagyon nagy lépések történtek arculatban, nemzetközi szintére megjelenésben, el lehet helyezni az egyetem pincészetét, az akadémiát, mondjuk az EGRI vagy az országos bortérképe? Hol tart most az egyetemi pincészet?
Hát én azt gondolom, hogy méretben egy átlagos magyar borászat méretű borászat vagyunk. Úgy gondolom, hogy a piaci részvételen van még mit fejleszteni, de ehhez az is hozzájárul, hogy azért mi egy hatalmas szervezet vagyunk, nagyon sok dolgozó, nagyon sok hallgató, nagyon sok belső rendezvény, ami a boroknak egy nagyon nagy részét igényli, és nekünk például az EGRI csillagból 3-4 ezer palackkal készül minden évben, az gyakorlatilag ezen a belső piacon elfogy, ami azért nem olyan kevés. Az EGRI bikavérnek is, mondjuk a karácsonyi időszakban a csillagból és bikavérből összesen nagyjából 5000 palack bor fogyott el. Nyilván ebben benne van minden rendezvény, meg minden ajándékozás, de azért ezek nagy számok, tehát ezek komoly kereskedelmi tételek. Úgyhogy amiatt, hogy ilyen belső körben elfogy a borainknak egy nagy része, így ezt figyelembe véve kell az egyetemen kívüli értékesítési stratégiát kidolgozni, ami nyilván még folyamatban van. Ugye a karácsony az egy nagy dömping a bor értékesítés szempontjából, de a kereskedők azokat a borokat, amit karácsonyra adnak el, már szeptember környékén megvásárolják, vagy lekötik. Ugye a január-február az egy teljesen ilyen holt idő, a felkészülésnek az időszaka, a természetben is és az embereknél is, és utána így tavasszal a kezdődő rendezvényekkel indul el újra az élet, és a nyáron csúcsosodik ki. Ugye nyárra kifejezetten a könnyű borok, a fehér és rozé borok azok, amik népszerűek, úgyhogy nem sokára palackozzuk a stúdiumboroknak, illetve az Egri Csillagnak az új évjáratát, amik megjelenhetnek majd a Csillagvíkenden például, vagy a Egri borünnepen, az Érsekkertben nyáron, és ugye ősszel jön el újra majd a vörösboroknak az ideje, bár szeretnénk azt, hogy nyáron is fogyasszanak az emberek Egerben vörösbort, a klasszikus bikavér jól behűtve például egy ilyen termék lehet, úgyhogy ezzel próbálkozik több borbár étterem a városban, de ősszel azért nyilván több vörösbor fogy, illetve a tavasz-nyár folyamán derülnek ki a borversenyek eredményei, ezekkel ugye lehet marketinget, marketing tevékenységet végezni, és őszre fog kicsúcsosodni az, hogy ezek a borok az új évjárat, az új arculatból mi az a célközönség, ahova akikkel érdemes dolgozni, akikbe érdemes energiát fektetni, hogy oda eljusson a bor, és népszerűsíteni a saját termékünket, illetve az új évjáratokat bemutatni ezeknek a fogyasztóknak.
Ehhez a munkához sok erőt kívánok. Hegyi Ádámnak, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem borászatának birtokigazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Önöknek pedig a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Eszterházy Podcast.